vendégem Novák András. Andris, szevasztok, szeretetek, köszönöm.
Szervus, szia.
Az alkalom, amiért ismét találkozunk, az, hogy a közelmúltban Macedóniában jártál, sőt a macedón-görög határon fordultál meg, és természetesen még mindig, mert az egész világot változatlanul, főleg, hogy most közelítünk a nyár felé, a népvándorlás foglalkoztatja a migránsok. Szóval mit láttál, mit tapasztaltál, és mik a legfontosabb hírek a macedón-görög határról?
Igen, azért mentünk le, hogy megnézzük, hogy mi történik most, hiszen most az igazi ütköző zóna ugye Görögországban van, Idomeninél, ugye ez a kis falu, ahol ott rekedtek a migránsok, és onnan nem tudnak tovább jönni Európába. Tehát tulajdonképpen azt mondhatom, hogy most egy kicsit fellélegzik Európa, de igazából nem, mert közben mégis átszöknek, és nagyon sokan át tudnak menni a határon. Átlagosan ugye Magyarországra is naponta legalább 100 ember megérkezik, de gondoljunk bele, hogy a horvát határhoz ugyanennyien, akiket feltartóztatnak, és akkor ugye nem beszélek azokról, akiket nem tartoztatnak fel, tehát tulajdonképpen át tudnak szökni. Uh-huh. Tehát a hatóságok Magyarországon nagyon ügyesen, trükkösen azt mondják, hogy fú, de jó, elfogtunk 100 migráns, aki bejött, de van 100, aki meg úgy átment rajtunk, hogy észre se vettük, hogy átmentek Magyarországon. Erre több utalás is volt ott az idomeni táborba, illetve azt akartuk megnézni, hogy mennyien érkeznek, mert most Görögország egy ütköző zóna, de tulajdonképpen még mindig nem tudjuk az igazi megoldást.
Egyébként a 100 az nem egy mennyiség, hogyha belegondolok igazából, ahhoz képest, ami eddig történt. És
hát ugye 2-3-4 volt olyan 5, sőt olyan nap is, hogy 10-15 000 ember érkezett Európában.
Éppen ezért mondom, hogy ez nem egy mennyiség.
Ahhoz képest nem, de hogyha már mondjuk 10-20-30 napról beszélünk, az még plusz 3-4 000 ember. Arról nem is beszélve, hogy most közben megint a jó idő miatt, ami ugye az Égei tengeren van, megint megindultak. Rengetegen vannak a menekültek, és most megint napi 5-600, sőt van, hogy 800 000 ember érkezik meg Görögországba. Ugye ezt mi most nem érzékeljük, mert 1000 kilométerrel délebre van, és ugye nem is nagyon foglalkozunk vele, azt mondjuk, hogy hála Istennek, ugye 100 ember bejönni, de aztán valahogy elfogjuk őket, meg majd valaki kitoloncoljuk, de a nagy probléma az, hogy közben Görögországban gyülemlik a tömeg. Tehát független attól, hogy van egy EU-török megállapodás azzal kapcsolatban, hogy megállítják a törökök, ők sem tudják megállítani, hiszen egy nagyon hosszú tengerpartjuk van, a gumicsónakok ehhez képest mondjuk nagyon gyorsan 1-2-3 óra alatt átérnek a görög szigetekre, és nem megy a, tehát az a fajta megállapodás, hogy a görögök visszaszállítják, vagy a törökök visszaszállítják a menekülteket, nem lehet megvalósítani. Volt erre egy kísérlet, először elvittek 400, majd 500, majd 800 embert, na de közben ehhez képest 3-4 nap alatt 4-5-ször ennyi ember érkezett. Egyszerűen nem működik a visszaszállítás, nem tudsz rávenni 5-10 000 embert, hogy akarata ellenére beszálljon egy komba vagy egy hajóba, és visszamenjen Törökországba. Ez papíron nagyon jól hangzik, hogy a Törökország visszafogadja és visszamennek, de erre még senki megoldást nem talált arra, hogy hogyan lehet ennyi embert mozgatni tulajdonképpen erőszak nélkül. Tehát itt ez egy nagyon bonyolult szituáció, ami most Görögországban van, de tulajdonképpen az, hogy most 60 000 ember ott van, és szerintem egy hónap múlva már 70 000 lesz, és így tovább, és szerintem Görögország most egyelőre nagyon-nagyon rossz helyzetben van.
Kikkel tudtál beszélni, hogy állnak a dolgokhoz a görögök, hogy állnak hozzá a migránsok? Tehát gyakorlatilag itt pro és kontra mindenkit elértél, mindenkivel beszéltél, mindenkivel sikerült szót váltanod. Szóval mi a helyzet, kinek mi a vélemény, és hogyan látja, hiszen ők vannak ott a legközelebb, hogyan látják a megoldást, ha egyáltalán látnak megoldást?
Menjünk sorba. Macedónok egyértelmű határozottan állítják, ők nem nyitják ki a kerítést. A macedónok ugye van bennük egy olyan politika, hogy ők ezt megbeszélték, ugye ezt ők szlovén és osztrák kérésre tették ezt. Tehát tulajdonképpen a macedónok ebben kőkemények, ott a kerítés, senkit nem engednek át, nem nyitják meg Európa felé a határt. Ennek ellenére naponta több százan, néha 500-an is át tudnak szökni. Most a macedónok erre kétféleképpen reagálnak. Van, akit szépen csak visszakísérnek Görögországba, van, akit elfognak, jó megvernek és berakják a dutyiba, aztán a különböző segélyszervezetek, a Human Rights, vagy az ENSZ menekültügyi főbiztosság, a UNHCR kihozza őket, és akkor visszaviszik őket Görögországba. Tehát a görögök így reagálnak. A görögök, ők tulajdonképpen most egyelőre elszenvedői a dolognak. Ugye van egy-két ideiglenes tábor, 20-30 menekül csak Téblából, kószál mindenfelé Görögországban, és most már néhány katonai tábort laktanyákban azért nyitnak meg a görögök, hogy oda helyezik be a menekülteket, és egyelőre ők eltartják, és várják azt a megváltás, hogy a törökök visszaviszik a különböző szigetekről, Koszról, Lesboszról, Lároszról a menekülteket Törökországba. Erre már volt is kísérlet, tehát néhány száz menekültet vissza tudtak vinni, de ehhez képest ugye nagyon rossz helyzetben vannak, mert sokkal többen
800-at visznek, és 1800 jön.
Szóval... Egy körülbelül igen. Tehát egy hét alatt visszavittek mondjuk 1000-et, és érkezett 4000 meg 5000. Tehát a görögök most egyelőre nagyon-nagyon elszenvedői az egész történetnek.
Most, ők... most rajtuk csattan az ostor, és nem Törökországon, mindegy Törökországról beszélünk.
Törökországról ugye, most Törökország szerepe ilyen szempontból kettős, mert egyrésztről én nagyon-nagyon becsülöm és támogatom a törököket azért, mert ők eltartanak 3 millió menekültet. És ehhez kép 3 millió menekült van, tehát van 26 menekült táboruk, ezekben a menekült táborban 10-20-40 ezer menekült van. Ezért is mondták a törökök azt, hogy amikor azt hallották, hogy Magyarország népszavazást tart arról, hogy ide ne jöjjön 1300 menekült, kicsit kinevetnek minket, mert ők 3 millió menekültről gondoskodnak, csak azért, mert délebre vannak, mint Magyarország, tehát ők ezt nem nagyon értik meg. Másodszorban ugye ők azt elvállalták, hogy megállítják az égei-tengeri embercsempészetet, hiszen török embercsempészekről beszélünk, akik a menekülteket átviszik Görögországba. Ugye a kritikus rész ez a terület, igen, mert honnan nem tudnak átjönni. Egyrésztről ez egy teljesen vállalható dolog a törökök részéről, hogy azt mondják, hogy na akkor az embercsempészetet megállítjuk, de valahogy nem megy nekik.
Hát az
óriási
megy,
a partszakasz, éjszaka van, nincs ennyi hajó, amennyit ezt fel tudna tartóztatni. Az embercsempészek azért trükkösek, hiszen rengeteg pénzről beszélünk, 1000-1500 eurót fizetnek a
menekültek. Tehát egy lépésen mindig előbbre járnak, akár csak a betörők.
Hát ez ami a parti őrség és az embercsempészek között zajlik. Másrésztről pedig Törökország befogadó képességének szerintem a végén járt. Tehát ha valaki eltart 3 millió menekültet, nem lehet azt kérni tőle, hogy még tartson még 1 millió menekültet, tehát, mert amit láttam a török menekülttáborokban, ugye előzőleg ott forgattunk, ők valóban enni adnak naponta 3-szor elektromos áramot, vizet adnak a menekülteknek, mindenhol tévé van, légkondisát, még ha sátrakban
pénz,
is, iskolák,
pénz.
Tehát én nem véletlenül kértek pénzt az Európai Uniótól, kevésbé a kapzsiság, inkább arról van szó, hogy egy ilyen feltételként, egy ilyen zsarolási alapként, hiszen a törökök vízummentességet akarnak az Unióba, és EU-tagságot akarnak, na de hát akármi van, ők már most eltartanak 3 millió menekültet. Tehát a pozitívum az, hogy ők már erről gondoskodnak, a negatívum, hogy viszont nem tudják megállítani az égei tengeri embercsempészetet.
Mi lesz a görögökkel? Tehát a görögök ugyanazt a játékot el fogják játszani az Európai Unióval, hogy pénzt kérünk, mert nem tudunk mit csinálni, mert jönnek.
Ugye a görögök azért vannak egy nagyon speciális helyzetben, mert ugye ők mondtak csődöt egy évvel ezelőtt, és az ő a görög gazdaság egy utolsó szalmaszálat kapott az IMF-től és az Európai Uniótól, hogy olyan össze. Tsipras elnök ugye ez emiatt. Egyébként most újabb sztrájkok kezdődnek Görögországban. Pont az újságírók kezdtek egy 5 napos sztrájkban, amikor ott voltunk. Éppen az elnök és az ő gazdaságpolitikája miatt. De hát tehát a görög gazdaság eleve a romokban hever. A rendőrökkel, akikkel beszéltünk, ők is azt mondták, hogy hol kapnak fizetést, hol nem kapnak fizetést. Ugye ez az államháztartásnak a nagyon gyenge működése. Ráadásul megkaptak anyukuba ennyi menekültet, és ugye ez minden nap nő a menekültek száma, és azt úgy képzeld el ezt a 30 ezer menekültet, aki ott boklászik, hogy ez olyan, mintha mit tudom én, Máté Szalka mellett, vagy Tatabánya mellett táboroznának itt 300 ember, ott 500 ember, ott 1000 ember. Egyszerűen annyit tudott tenni a görög kormány, hogy felszólított a lakosságot, hogy a lát menekülteket adjanak nekik enni. És ez egyelőre így is történik, tehát teljesen ad hoc jelleggel. És egyelőre most a macedón határőröknek köszönhetjük, hogy nem jönnek ide migránsok, a görögöknek meg azt köszönhetjük, hogy egyelőre benyelik ezt a békát, és bocsánat, hogy emberekről így beszélek, de ez hosszú távon biztos, hogy nem kezelhető, mert most még 60 ezer ember el van, de ha ezek mondjuk 3 hónap múlva lesznek 120 ezeren vagy 200
ezeren,
akkor azt már a macedónok sem fogják tudni megállítani.
Mit mond egy menekült? Miért menekül? Tehát gyakorlatilag nekik is van erről egy véleményük, és egész biztos, hogy aki elmenekül a hazájából, annak lehet, hogy még egy megoldása is van, hogy miért ne kelljen elmenekülni.
Nagyon nehéz a menekültekről általánosságból beszélni, mert ugye kiemeljük mindig a szíriaiakat.
Kalandorok is vannak közöttük?
Abszolút, és nagyon sokan olyanok is
hogy
vannak.
Hogy lehetne ezt valahogy százalékosan megfogalmazni, hogy ki az, aki
a
teljesen jogosan, igen, és ki az, aki kalandorként jön el, mert hát nézzük meg, mi van Európában.
Jobb lesz ott. Ugye a menekültek helyzete azért nagyon bonyolult, mert amikor elindultak, akkor még nyitva volt a macedón határ, és amire ide értek mondjuk egy-két hónap alatt azóta, de mondjuk január-februárban zárták le igazából, ők már tudhatták, hogy zárva van. Ugye a szíriaiakat, nagyjából olyan 30% a szíriai, nálunk nem kérdés, hogy menekültek, hiszen háború van, iszlám állam, folyamatos bombázások vannak, tehát ott nem nagyon lehet megkérdőjelezni azt. De az az igazság, hogy már 4 millió szíriai menekült Libanonban, Jordániában és Törökországban már él, de hát igazából ott még vannak még 20 millió ember, aki onnan el tud menekülni, szóval az vége láthatatlan. Tehát a szíriaknál nem nagyon lehet megkérdőjelezni. Az, hogy Iránból eljönnek, úgy meg Pakisztánból, azért ezekben az országokban nincs teljesen vallásszabadság, nem igazán demokratikus országként működik, de azért senki nem kényszerítette őket arra, hogy átszökjenek Törökországba, és onnan Európába elinduljanak. Afrikában megint más a helyzet, például nagyon sokan jönnek most Gánából. Hát azért Gánában most már azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy fejlődő afrikai ország, ez nem olyan, mint Kongó vagy Közép-afrikai Köztársaság, ahol üldözik az embereket, tehát ott már fejlődő gazdaság van, még mindig nem indokolt, hogy eljöjjenek, és ugye afrikaiak nagy többsége Lampedusa felé megy, Olaszország felé, erről beszéltünk. Tehát most azt kell, hogy mondjam, hogy kb. 30%-a szíriai, 10-20%-a Irakból van, ugye Irakban is hasonló a helyzet, de Irakban is lehet olyan helyen élni, ahol nincs háború, és az összes többi, tehát 50-60% az tulajdonképpen olyan, hogy nem nagyon értem, hogy mit keres a menekült hullámban, és mit keresnek Európában.
Nevezzük őket kalandoroknak.
Hát igen, ugye most divat azt mondani, hogy gazdasági menekült, én sem nagyon tudom azt mondani, hogy mit keresnek Európában.
Akkor gazdasági menekült az, aki Európából, az egyik országból gazdasági dolgok miatt átmegy egy másik országba. Ez is egy gazdasági menekült.
Hát, szóval... Beszéljünk arról a nem tudom hány ezer magyarról, akik Londonban dolgoznak, meg vagy Amerikában dolgoznak, mert pont 4-szer annyit, vagy 5-szer annyit keresnek, mint itthon ugyanazzal igen, a
szóval munkával. Ez egy másik állapot, ez egy munkaerő vándorlásnak lehet inkább nevezni, és nem migrációnak. Szóval ez egy, itt nagyon pontosan talán meg ez lehet fogalmazni, van. És a határokat meghúzni. Mi lehet az oka annak, mert ugye ne áltassuk egymást, hogyha Európa, Amerika összefog, akkor nagyon rövid idő alatt rendet lehet tenni, hogy legyen vége ott a háborúnak, és ne kelljen elmenekülni, mert végülis az lenne a megoldás, mert ezek az emberek nem valószínű, hogy el akarnak jönni a saját hazájukból, mert miért akarnának eljönni. Hát, békésen akarnak élni. Ezt a békét meg lehetne teremteni, azért mondom, hogy ne áltassuk egymást, ezt meg lehetne csinálni. Mi az oka? Hogy nem foglalkoznak, vagy csak olyan felületesen ez az egész dolog, a pénz, fegyver, paripasz, mi az, ami...
Az arab tavasz, amikor elindult, és ugye a nyugat, illetve az Egyesült Államok úgy döntött, hogy a diktatúrákat felszámolja a Maghreb övezetben és az arab világban, akkor ez valamennyire ugye sikerült mondjuk Egyiptomban, hát a Sisi tábornok, ugye amikor elnökségre került, akkor ez megoldódott valamennyire, Líbiában nem sikerült, és ugye a következő lépcső lett volna Szíria, ahol Bashar al-Assad elnököt akarták eltüntetni. Na most itt azért nem sikerült igazából, mert ez az első olyan beavatkozási helyszín, ahol két nagy hatalom, ugye az amerikai és az oroszok egymásnak feszültek, amikor ugyanis kiderült, hogy míg a nyugat és az Egyesült Államok az ellenzéket támogatja és a forradalmárokat támogatja, akkor még nem volt iszlám állam, addig kiderült, hogy az oroszok és a Putyin személyesen Bashar al-Assadot, tehát a jelenlegi diktátor támogatja. És két olyan nagy hatalom feszült egymásnak ebben a szituációban, amikor nem lehetett véghez vinni, és ebben a nagy káoszban jöhetett létre az iszlám állam. Ehhez természetesen közrejátszik, hogy mi hiányzik. Közrejátszott egy nagyon erős amerikai elnök, ami nincsen. Tehát Obama nem nevezhető erős kezű, és oda csapok, tehát nem egy George Bush, vagy nem egy Ronald Reagan, amelyik azt mondja, hogy rendet teszek itt vagy ott. Tehát én azt látom, hogy Obama elnök...
És biztos ellenének szövetségese is.
Én azt gondolom, hogy Amerika védelmi költségvetése, miután 10-szer nagyobb, mint az utána következő 10 ország együttvéve, tehát ő erre igazából képes lenne, csak ő mindig szövetségeseket gyűjt mellé, hogy azt tudja mondani, hogy ezt nem egyedül teszi meg.
De hát most lennének szövetségesei.
Most lennének is szövetségesei, tehát még a magyarok is ott vannak.
Még talán az oroszok is, tehát gyakorlatilag...
Igen, ez egy kicsit furcsa
szituáció,
mert az oroszok inkább az ellenzéket lövik, mint az iszlám államot, tehát azért ez meg lehet nézni, hogy náluk egy kicsit sokkal a civil áldozat, és az szíriai barátaink itt Budapesten is arról beszélnek, hogy mit csinálnak az oroszok ott, a törökökről nem is beszélve, ők is azt mondják, hogy az oroszok, hát nekik óriási konfliktusok van, ugye kialakult egy török-orosz konfliktus a lelőtt gép miatt, de nem véletlenül, mert a török meg váltig állítják, hogy az oroszok inkább a türkmén kisebbséget lőtték Szíriában, és ezért nagyon-nagyon berágtak a törökök. Tehát ez olyan, mintha valaki Erdélyben a magyarokat bombázná, tehát ezt mi sem néznénk jó szemmel. Tehát most ez gyenge, én azt gondolom, hogy Obama egy nagyon gyenge amerikai elnök, ráadásul pont idén vannak az amerikai elnökválasztások, és ugye az amerikaiak mit nem nyelnek be, hogyha amerikai holtesteket, katonai holtesteket szállítanak haza, ezt nem akarja egy demokrata elnök bevállalni az
abban az évben, amikor... elnök be fogja vállalni, szerinted? Mert hát ez most, a dolog még bőségesen
húzódik. Annyira extrém ugye az elnökválasztás szituáció Amerikában, ugye Trumpnál nem, hogy ezt bevállalja, hanem ő listázni akarja a muzulmánokat, tehát ebből szerintem ott polgárháború lesz, a Trump nyer. Ugye Hillary Clinton egy demokrata elnök, valószínű ő lehet a demokrata elnök, most nem akarok ebben most előre vetíteni.
Valószínűleg hogy mi... egyébként.
Tehát ha demokraták nyernek, akkor valószínű, és most nagyon úgy néz ki, hogy ha a republikánus, akkor Trump, és hogy most Trump ugye a középső területeken nagyon népszerű, bár New York környékén is most sokat nyert Trump. Na mindegy, ez még valószínű, hogyha Amerika elhatározza, hogy rendet tesz Szíriában, tehát egy nagyon erős, és nem csak légi támadásokkal, tehát nem csak
van.
Drónokkal, hanem szárazföldön is bevonul ezekbe a városokba, akkor rendet tud tenni. Na most
Amerika... És ettől a perctől kezdve nem beszélnénk arról a migráns áramlásról.
Ha viszont béke van, akkor viszont minden migránsnak, minden migráns vissza lehetne tolni egyből Szíriába, hát és abszolút le lehet zárni a határt.
De mennének ők maguktól.
Mennének a szíriak maguktól. Nagy többsége menne magától, ez egyértelmű. És iraki, és utána már sem az irániaknak, sem a pakisztániaknak nem lenne joga, hogy tulajdonképpen ráüljön erre a migráns hullámra, ami most is megy.
A helyzet patt, és ez a patt helyzet úgy tűnik hosszabb ideig még megmarad. Mire lehet számítani? Tehát mit mondanak a migránsok, akikkel nyilván tudtál beszélni? Tehát
igen,
úgy érzik, hogy még nagyon sokan fognak jönni, vagy úgy érzik, hogy már nagyjából, aki nagyon el akart jönni, az eljött. Szóval ők hogyan látják a dolgot?
Én azt gondolom, hogy ez egy folyamatos hullám, és mindenki előrefelé tekint. Tehát amikor menekültel beszélek, akkor ő azt látja, hogy az ő jövője Nyugat-Európában és Németországban van megoldva, vagy mondjuk egy...
Ez bekattant nekik ez a Németország nagyon.
Azért
nem Franciaország, nem Olaszország, nem Anglia.
Azért tudom ebből a szempontból védeni őket, mert a mai digitális vagy kommunikációs társadalomban, gondolj bele, hogy megérkezett egy menekült mondjuk 6 hónappal ezelőtt, azóta az 5 tagú családja átlagosan havonta kap, mit tudom én, együttvéve egy olyan 2-3 ezer eurót, kapnak szállást, melegételt naponta 3-szor, a gyerekek német iskolába járnak, a felnőttek meg német tanfolyamra. Tehát ezt az információt már mindenki tudja Irakban, Pakisztánban, Afganisztánban és Szíriában. Tehát egy olyan vonzó ajánlat várja őket. Tehát nem az kattan be, hogy Németország a Kánaán, hanem akik oda megérkeztek, már olyan információkat küldenek, hogy bizony megéri Németországig eljutni, mert ha már ott vagy, akkor a német állam ellátása, hát azért az mindent visz. Tehát azért az nagyon 21. századi, amit ott megkapnak. Le a kalappal egyébként a németek előtt, hogy ezt megteszik. A probléma az, hogy a Merkel ugye, Merkel kancellár, amikor meghívta őket, és most ez az információ eljut hozzájuk, nem véletlenül akarnak elmenni, nem, és most magyar példát mondok, egy menekült sem akar Máté Szalkán menekült lenni, mindenki Münchenben, Stockholmban és Hamburgban szeretne
menekülni. Megértem őket egyébként, megértem őket. Andrés, köszönöm szépen, egész biztos még ezt a beszélgetést folytatjuk, a patthelyzetet nem véletlenül mondtam, ezt mi nem tudjuk, és nem is nekünk kell megoldani, neked az a feladatod, hogy forgassál, és a forgatásnak az eredményét, illetve a tapasztalatait megoszd velünk itt a popterisznya.hu. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm, hogy meghívtál.